csúszik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat vasárnap 22 óra 10 perctől ismételjük meg.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai értékeinkről szólva.
Huszonegy óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Két merénylet kísérletet élt túl Ferenc pápa 2021-ben tett történelmi iraki látogatása alatt. Derült ki a katolikus egyház fő önéletírásának kedden az olasz sajtóban megjelent részleteiből. A rendőrség riasztotta a vatikánvárosi csendőrséget annak az információnak az alapján, amelyet a brit titkosszolgálatoktól kaptak. Egy robbanó szerkezetekkel megrakott nő egy fiatal öngyilkos merénylő tartott Moszulba, hogy a pápai látogatás alatt felrobbantsa magát. Írja a pápa Remény című önéletírásában, amely január közepén jelenik meg 80 országban. Egy kis teherautó is közeledett felém nagy sebességgel ugyanezzel a céllal, tette hozzá a pápa a Corriere della Sera című olasz napilap által közölt részletek szerint. Az iraki rendőrség felfedezte és ártalmatlanította a merénylőt és a kis teherautó vezetőjét. Szinte mindenki eltanácsolt ettől az utazástól, amely az első pápai látogatás volt a szélsőséges erőszakcselekmények és a dzsihadista istengyalázások dúlt a Közép-Keleten. Írta Ferenc pápa, aki a mai napon ünnepli 88. születésnapját. Én azonban a dolgok mélyéig akartam hatolni, úgy éreztem, hogy meg kell tennem, tette hozzá. Európában az egyik legvonzóbb beruházási környezet Magyarországon jött létre, hazánk az elektromos autóipari átállás egyik legnagyobb győztese lesz a kontinensen, sőt a világon, szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Frintool System Parts Tokot Kft. Beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a svájci hátterű vállalat jelentősen bővíti a motor és generátorgyártó üzemét Tokodon, amely ennek nyomán képessé válik az elektromos autógyártás megrendeléseinek kiszolgálására Magyarországon és Európa szerte. Beszédében kiemelte, hogy a mintegy 13 milliárd forintos beruházás nyomán új gyártósorok érkeznek, hogy ki tudják szolgálni a Volvo új megrendeléseit, és így 300 fölött tudja majd stabilizálni a cég az itteni munkavállalói számát. Döntött az országgyűlés, nem marad értelmezési mozgástér az elévüléssel kapcsolatban, közölte a Fidesz frakció vezetője Facebook bejegyzésében. Till Tamás gyilkosa sem ússza meg, a büntetés az igazságszolgáltatás feladata, tudatta Kocsis Máté. Úgy fogalmazott, Magyarország soha nem lesz olyan ország, ahol a bűnösöket futni hagyják. Az országgyűlés keddi ülésén szigorította a BTK elévülési szabályait, úgyhogy az elkövető életkorától függetlenül a zéró tolerancia elvét érvényesíti az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető súlyos bűncselekmények, például az emberölés minősített eseteiben. A kormány mindenhová azt az üzenetet igyekszik eljuttatni, hogy az egészség érték, hangsúlyozta a belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Budapesten Takács Péter a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban felavatott új közétkeztetési tankonyha ünnepélyes átadóján, a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki felelős a saját egészségéért, és ennek a tankonyhának a segítségével ez a tudás és szemléletmód a legfiatalabbaknak is továbbadható. Müller Cecília országos tiszti főorvos a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a tankonyha abban is segíthet, hogy a táplálkozás tudomány által feltárt ismereteket a gyakorlatban is alkalmazni lehessen. 7 televíziós filmterv gyártását támogatja a Nemzeti Filmintézet, dokumentumfilm készülhet Zalatnai Sarolta énekesnőről, a Korona őrségről és Mádl Ferenc egykori köztársasági elnökről is, tájékoztatta az NFI az MTI-t. Az NFI 50 millió forintos támogatásával valósulhat meg a Zalatnai Sarolta életéről és pályafutásáról szóló Vörös Sarolta történetem című dramatizált dokumentumfilm. A Téka Sztorik operatőreként ismert Gráf Péter rendezésében megvalósuló alkotás betekintést nyújt a mai is aktív előadó művész 6 évtizede tartó karrierjébe a csúcsoktól a mélypontokig, olvasható a tájékoztatóban. Végül a várható időjárásról. Reggelre több helyen pára, köd, alacsony szintű réteg felhőzet teheti szürkévé, borongósá az időt, ami néhol csak lassan oszlik fel, máshol túlnyomóan fátyol felhős idő, többfelé szűrt napsütés várható, csapadék nem valószínű. Kora délután 5-11 fok között alakul a hőmérséklet, híreinket hallották.
A nap verse.
Kányádi Sándor. Téli fák. Elhulladt a leveleit kertek, erdők minden fája. Szélnek, télnek vadszigorát, egyedül a fenyő állja. Egyedül a fenyőerdő nem hódol meg hónak, fagynak, zöldel. Akkor is, ha a napsugarai meghervadnak. Fölfogja a hulló havat, a szeleket megakasztja. Sátra alatt menedéket lel az erdő minden vadja. Hunyorgó nap, pislogó ég gyújt az ágakon gyertyákat. Szarvas, farkas s a szelíd őz mind egy-egy szép téli fát kap.
Kányádi Sándor Téli fák című versét Babócsai Réka előadásában hallották. Kányádi 1929-ben született a romániai Nagygalamb falván Székelyföld műves családban. Költői tehetségét Páskándi Géza fedezte fel. 1950-ben a Bukaresti Ifjú Munkás című labban közölte első versét. A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem nyelv- és irodalomtudományi karán szerzett magyar irodalom szakos tanári diplomát 54-ben. A következő évben jelent meg első kötete a Virágzik a cseresznyefa. Kisebb kitérők után 55 és 60 között a dolgozónő, majd 60-tól nyugdíjazásáig 1990-ig a Kolozsvári Napsugár című gyermeklap szerkesztője volt. Kányádi tevékenyen részt vállalt az irodalmi életben. 67-ben utazott először nyugatra. Bécsben megtartotta a Líránkról Bécsben című előadását. A 70-es években megfordult Norvégiában, Svédországban és a tengeren túlon is. 84-ben hosszabb észak- és dél-amerikai előadók körúton vett részt. 92-ben Izraelben mutatta be erdélyi jiddis népköltészet fordítását. 87-ben meghívták a Rotterdami Nemzetközi Költő Találkozóra, de nem kapott útlevelet, ezért tiltakozásul kilépett a Romániai Írószövetségből. Kányádi Sándor 2018-ban hunyt el Budapesten.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják.
tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A közelmúltban, december 8-án, advent második vasárnapján, 69 éves korában elhunyt dr. Lengyel Gyula érdemes esperes, főszentszéki bíró, erdőtelki plébános. Gyula atyával az évek során megszámlálhatatlanul sok riportot készítettem, amelyek örök emlékként élnek bennem. Mindemellett több éven keresztül munkatársunk is volt Gyula atya itt a Szent István Rádió hullámhosszain, hiszen különböző műsorokban készítőként is és riportalanként is részt vett. A mai műsorban egy olyan riporttal emlékezem rá, amely az utolsó együtt készített riportunk volt. A Hanganyag 2 a közelmúltban megjelent könyvéről, a Lélekmorzsák és a Darásfészek című könyvekről szól, amely azért is különleges, mert Gyula atya ezeknek a könyveknek köszönhetően is tovább él. Szóljon akkor most a dr. Lengyel Gyula atyával 2022-ben készített riportom. A Szent István Rádió EGRI stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Lengyel Gyula erdőtelki plébánost és azon két könyv szerzőjét. Nos, a két könyv a Lélekmorzsák és a Darásfészek címeket viselik. Nos, ezen két könyv szerzőjét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm kedves szerkesztő kollégínámat, illetve a rádió hallgatókat nagy-nagy őszinte tisztelettel.
Most pedig térjünk vissza a Lélekmorzsák és a Darásfészek című műveihez. Kezemben tartom a könyveket, itt vannak előttem az asztalon. Kezdjük a Lélekmorzsákkal, amely talán már sokat sejtető cím, hiszen szentbeszédeinek gyűjteményét tartalmazza.
Így igaz. Nagyon érdekes volt ennek a keletkezése. Ugye 2020 tavaszán vagyunk, a nagybőjt idő kezdetén, egész pontosan 2020 március 11-én rendelt el annak idején a magyar kormány, hogy szinte teljes izoláltságba vonult a társadalom, és ettől kezdve egy újfajta igehirdetési mód jelent meg a médiában, az olvasott médiában, a vizuális médiában, mégpedig az online szentmisék közvetítése, úgy a Bónum TV, Apostol TV, Szent István TV, mint a helyi egyházközségekben is, többek között ott Erdőtelken is működött már egy úgynevezett média referensünk, a Grósz Katalin, Barna Imréné Grósz Katalin, aki kedves férjével és a hitoktatóval Ivádi Ágnessel kiegészítendően nagyon lelkiismeretesen felvették a szentmiség szentbeszédeit. Ezeket mindig online leadták, és amit észrevettünk örömmel, hogy még a templomban közel 150-200 ember hallhatta ezeket, ilyen módon már olykor 8-900-ra is fölment az ezeket elolvasók, ezeken gondolkodó, eszmélődő Krisztus hívők száma, és ekkor született a gondolat, hogy ezt a sorozatot valamilyen módon mentsük át írásos formába is. Ehhez kellett nekem egy nagyszerű, csodálatos rokonom, aki nagyon kérte a nevének elhallgatását, hiszen az oroszlán részt ő vállalta, ugyanis 2021 húsvétjára, mint egy húsvéti nyuszi ajándékaként, mosolyogva szeliden átadta nekem a teljes nagybőjt első vasárnaptától 2020 hálaadásáig, évvégi hálaadásáig terjedő anyagot, leírva, gyönyörűen A4-esen, megszerkesztve 12-es betűkkel, ahogy az illik. És ekkor született meg bennem egy egészséges bűntudat, hogyha ez a csodálatos, drága, kedves rokonom ilyen áldozatot hozott, akkor ez most már mint egy rákerült egy ilyen folyamatrendszerbe, próbáljam kicsit átfésülni. Ennek lett kedves munkatársa, őt már név szerint is megemlítetem, Csernócki Judit, akit annak idején még káplán koromban jó magam kereszteltem, sőt, a első szentáldozáshoz is segítettem, és őt kértem fel ennek a anyagnak, szövegtörzsnek, a nyelvtani, stilisztikai, és mivel ő teológiailag is nagyon képzett, tájékozott, szakmai átnézésére, és így készült el a teljes mai formájában a Lélekmorzsák. A címet azért adtam így neki, hiszen ezek ilyen apró kis lelki szösszenetek egy-egy ünnephez, egy-egy vasárnapi perikópához, szentírási szakaszhoz csatoltan, természetesen mindig ráreflektálva a jelen társadalom kérdéseire, a jelen világban élő Krisztus hívő esetleges felvetődő problémáira.
És a tartalomjegyzéket az egyes szentmisei, bibliai, evangéliumi részletek adják, tehát ahogy következtek a hétköznapok és a vasárnapok, atya elkészítette a szentbeszédét, az egyes szentmisei prédikációkat, és így időrendi sorrendben következnek egymás után?
Indult ugye a nagyböjt első vasárnapjával, sorba végig jöttek a nagy ünnepek, évközi idő egészen a Krisztus királyig, aztán az advent, karácsony és így az évvégi hálaadás, tehát hogy mondja is kedves szerkesztő kollégina Erzsike drága, hogy valóban egy liturgikus szabály szerint haladtunk, készült el a munka, és teljesen az azt vasárnapi perikópák szentírási szakaszok fényében.
Szerzői magánkiadásban jelent meg mind a két könyv.
Így igaz.
Ez fontos információ. Miért tartotta fontosnak, hogy szerzői magánkiadásban?
Egyrészt előző könyveim egy kivételével, hiszen ez már a 7. meg 8. szellemi gyermekem, így szoktam őket hívni, és amikor ma jelkiadó nevében Babarci Györfi Andrea ünnepélyesen átadta a 3-300 példányban elkészült oposzukat, műveket, kibontotta mindegyikből az első példányt, és a mellemre helyezte.
Ez egy varázslatos pillanat lehetett. Atya.
És megkönnyeztem, megmondom őszintén, hiszen életemnek egy szakasza, egy nagyon érdekes időszaka, a pandémiára gondolok, zárult le ezekkel. Másrészt pedig ez önmagamból is egy olyan darabka, amely itt marad, megmarad az utókor számára. Hogy miért nem kerestem meg bármelyik kiadót úgy, hogy ne magánkiadásban jelenjen meg, valamilyen formában itt csak a lelkemre hallgattam, hogy nem akartam túl fontoskodni a dolgot. Meg fogom látni, hogy mennyire van kereslet ezekre a művekre. Hál' Isten az előbbiek, a korábban elkészültek, szinte mind elfogytak szépen, hiszen 2007-ben kezdtem. Ennek apropója volt a papságom ezüst miséje. 2007-ben voltam 25 éves pap, és akkor írtam meg a Szivárványon innen és túl című könyvet, amelyben szintén bizonyos krisztusi keresztény katolikus ünnepekhez fűzök gondolatokat. Részben már akkor is különböző témákat dolgoztam fel, például, hogy mit jelent a hit átadás problémája a világban ma, átadható-e a hitünk, vagy ilyen kedves témám volt mindig, hogy napszak szerint is nem véletlen a húsvét hajnal a feltámadás, hiszen mindig hajnalban a legpezsgőbb a világ, a természet, és bizonyos metaforákkal, csodálatos hasonlatrendszerekkel próbáltam színesíteni. Amellett ebben a első szellemi gyermekemben lepleztem le drága jó édesanyámnak a ifjú kismamakori élményét, amely arról szólt, hogy ő amikor velem megfogant, és körülbelül 10-11 hetes lehettem a pocakjában, mint pocaklakó, elment gyónni. És ennyit elmondhatott, ugye, hogy penitencia után elmondta neki a gyónás végén az atya, ez a Miskolci Minorita templomban történt 1954 nyár végén, hogy külön kismama imádkozzon ezért a magzatért, hogyha a fiú lesz, vagy pap, vagy szerzetes, ha lány szerzetesnő legyen. De, és itt jön az óriási nagysága drága édesanyámnak, ahogy én hívom őt cseppanyám mai napig, és ma reggel is megköszöntem neki, hogy immár a 7.-8. szellemi gyereknél bábáskodik felülről édesapámmal, és az érdekes volt, hogy a papszentelésem délutánján, amikor hazaértem Egerből, ez egész pontosan 1982. június 19-e volt, akkor leült édesanyám velem szembe, és akkor közölte, hogy most már megmondom neked, fiam, ez és ez történt 1954 nyár végén, a gyónás végén.
De csodálatos történet ez, kedves atya, de jó ilyet hallani, valóban az élet írja ezeket a történéseket.
Így igaz. Ahogy Chesterton mondja, ekkor még nem tudtam, nem voltam olyan olvasott, ma sem vagyok, ma már abba vagyok olvasott, hogy mennyi minden nem olvastam. Ez a dokta ignorancia literatúra. Lényeg az, a tudós tudatlanság, ugye, a hallgatók számára mondom inkább, hogy Isten egyenesen ír görbe vonalakkal, ezt Chesterton mondja, de nagyon igaz. És életemnek, ugye itt jutok vissza a mai lélekmorzsákig, hogy 40 éves pap vagyok. És ezt a Lélekmorzsák című könyvemet kifejezettem, mint egy a 25 éves ezüstmisés pap, a 40 éves szentelési évfordulóját ünneplő pap könyvével folytatom. Ahogy érsek főpásztorom mondta néhány héttel ezelőtt, hogy ez a biztos, Gyuszi, most megérted a 40-et, meg is kell ünnepelni megfelelő módon, hiszen ez már itt van küszöbön és közeleg egész közelről.
És egy gyönyörű ajándék, a 40 éves papságának ajándéka a Lélekmorzsák című könyv.
Így igaz. Munkatársakról beszélek, és itt két szemét kell első között megemlítenem. Az illem is úgy kívánja, hogy a hölgyel kezdjem, ez pedig nem más, mint Máger Ágnes, Miskolcon élő kortárs festőművésznő, aki nem kevesebbet tett ajándékként a könyv elkészüléséhez, mint hogy felajánlott 10 darab csodálatos festményét, hogy ezeket engedélyezi, mégpedig a két könyvem borítójára került egy-egy festménye a művésznőnek, a 8 darab pedig, ami még a 10 műből ugye fennmaradt, a Lélekmorzsákba került be, mint egy színesítve, lelkileg is hangolva a beszédeket, a prédikációkat, olvasót, és egy-egy ilyen kép vizuálisan is élményt, talán benne feltörő intuíciókat, benne feltörő érzelmes vagy értelmes gondolatokat fog segíteni.
Az önök kettőjük szakmai kapcsolata pedig több évre tekint vissza, több évtizedes múltra már, hiszen még Szendrőbe annak idején, ahol
úgy igaz.
Ön munkálkodott és szolgált, a művésznő készítette a falfestményeket.
Sőt, jelenlegi templomomban is egy tőle kapott gyönyörű angyali üdvözletképe van kitéve a templom jobb oldalán a mellékoltár mellett egy gyönyörű, mondjam azt ilyen muríós, nagyon eleve mediterrán színekkel és dinamikusan megfestett kép ez, amikor éppen Gábor angyal, mint egy földet ér, szinte érezzük a becsapódását a mi világunkban a természet fölöttiből, és közli a szelid fiatal Máriával, Miriammal, hogy Isten őt választotta ki Isten anyává. Emellett a erdőteleki templomom 14 stációs képe is Máger Ágnes festőművésznő alkotása.
Két alkotót említett, akkor Máger Ágnest már megemlítettük, és ki a másik?
A másik pedig dr. Czapkó Mihály atya, aki jelenleg ugye a Hittudományi Főiskola, illetve most már hál' Isten Eszterházi Egyetemen is a erkölcs teológiai tanszéknek a vezetője, egyúttal az érsek atya titkára. Szakmailag a másik könyvemet, a Darásvészek című könyvemnek a úgynevezett morális és részben pszichiátriai, illetve szociológiai vonalát, tehát a szaktudományosabb vonalát lektorálta, kontrollálta, és ezzel kapcsolatos kritikai, nagyon pozitív megjegyzéseivel a könyv minél jobb minőségű elkészültét segítette.
Nek Morzsák című könyvben, ha jól értelmezem, akkor 2020 tavaszától 2020 év végéig írt prédikációinak, szentbeszédeinek gyűjteménye található.
Pontosan, így igaz, amelyekben nem egyszer kitérünk ugye magára a járványra is, meg egy 21. század derekához közelítő, Krisztus hívő lelkével, nem is így mondom szemével, szívével, mi az, amit az egyes vasárnapi szentírási szakaszok, szentlecke, olvasmány, vagy főképpen az evangélium üzenhet, milyen kitekintései, rálátásai lehetnek ezeknek a mondani valójukban, és ezek egy ilyen kis apró morzsaszerű gondolatok, de sok pici morzsából tevődik össze a nagy egész, és ha ezeket az ember hétről hétre, így szoktam mondani, majszolgatja, magában forgatgatja a lelke mélyén, akkor ennek megvan a jó emésztése, és átkerül a mindennapi keresztény életünknek a hitelességébe.
Ha a dr. Lengyel Gyula atyával beszélgetek, akkor idézettel kell folytatnom. Már csak azért is, hiszen a teológiai tanfolyamon, ahol tanított engem évekkel ezelőtt, bennem annyira megmaradt, hogy ön mindig olyan szép idézetekkel tette színessé az előadásait, és valóban a nagy emberektől idézett pont odavaló és odaillő gondolatokat. Most a meghívóról idézem Pirinszky János szavait, a tények mögül száműzött Isten időről időre átvérzi a történelem szövetét. Miért tartotta fontosnak ennek a mondatnak a feltüntetését a meghívón?
Nagyon, nagyon jó szeme van, kedves Erzsébet, és külön köszönöm a kérdést. Vallomással kezdem ismét, számomra két zsenie van a világirodalomnak. A költészetben Pirinszky János tenném a legelső helyre, a prózai világban pedig a világirodalmat illetőleg Dosztojevszkijt, és a magyar irodalom terén pedig Gárdonyi Gézát. Na most itt térek vissza, hogy Pirinszky Jánosnak ez a gondolata teljesen ráillik a 21. századra. Ugyanis, ha belegondolunk, és itt egy kicsit a történelembe menjünk vissza, nem is kicsit, egészen a 17. századig. Megint idézek egy nagy klasszikust, aki azt mondta, hogy a 17. század az ki fogja kezdeni a vallásokat. A 18. század az tönkre fogja tenni az emberek világnézetét. A 19. század, lásd Nietzsche, meg fogja ölni az Istent, a 20. század meg fogja ölni az embert, a 21. század pedig a családot. És ez a jóslat, ez bizony már-már bekövetkezendő, sőt itt utalnék arra, hogy egy misztikus jelenésben, amit nem merek most megnevesítve említeni, de nagyon nagy valóság alapja van. A mindenható Isten azt nyilatkoztatta ki egy nagyon hiteles Krisztus hívőnek, akit azóta már boldoggá is avatott az egyház, hogy a sátán legutolsó próbatétele az lesz, amikor az emberi társadalom alapsejtjét, a családot és magát az emberi nemet fogja megtámadni. S lásd, a mai világ LMBTQ, családok válsága, krízise, teljesen ez sugallja. Na most az, hogy a tények mögül száműzött. Hagy utaljak itt egy teológiai alaptételre, úgyhogy a tisztelt hallgatók is remélem megértik. Két fogalma van a katolikus teológiánknak a bűnre. Az egyik a culpa, latinul, a másik pedig a debitum, ugye a mi atyánkban debita nostra. A kettő között viszont van egy lényeges különbség. A debitummal kezdeném, a mai ember nagy része ebben a bűnben fetreng. Nem egyszer mi gyakorlóbb Istennel birkozók is. A debitum ugyanis azt jelenti, hogy egy meglevő fennálló kapcsolatban elfeledkezem a másikról. Kikapcsolom a másikat, sőt olyan gondolatokat, tetteket hajtok végre, amellyel sértem a másikat. Azt hiszem magáért beszél, a debitumban az ember elfeledkezik arról, hogy kitől jött. Úgy vagyunk, mint a butapók, amikor elkészült a nagy hálójával, van egy fővonala, és amikor éppen ráért és egy rovar se repült be a rendszerébe, azt mondta, hogy na, ami fölösleges, elvágom. És úgy belejött a nyírbálásba, hogy minél nagyobb legyen a szabadság tere, hogy a fővonalat is elnyiszantotta, és a több hónapon át készített pókháló egy pillanat alatt megsemmisült, széttaposták az emberek. A másik bűn fogalom a culpa, amikor a cselekvésem rendjében, a tevékenységem rendjében, kezemmel, lábammal, eszemmel, számmal, szememmel, szívemmel úgy cselekszem, hogy már eleve az, aki az egésznek az erkölcsi abroncsa, azok a törvények, az a szokásrend, az az morális norma, amely évszázadokon, évezredeken át fennállt, az számára már nincs. Ez a relativizmus. Amikor az egyik nap azt mondjuk a szürkére, hogy fekete, a másik nap azt mondjuk a szürkére, hogy fehér, de nem találjuk el soha az igazi fogalmat.
Van egy másik könyv is, amiről már részben utalást tettünk, és amire részben utaltunk, Darázsfészek a címem. Mire utal a cím?
Előbb már círoztunk itt rá, pont a nagyon jó kérdés meg a Pilinszky idézet kapcsán. A mai ember egy jelentős része már nem ismeri az Istent. Ebben a könyvemben azt hiszem többször el is hangzik bizonyos kis értekezések, esszék, tanulmányok rendszere ez a darásfészek, hogy ma már nem az a probléma, hogy az ember hogyan lehet boldog. Nem az a probléma, hogy az ember hogyan éljen Istennel. Nem. Ma már az se probléma, hogyan éljen Isten nélkül, hanem a mai ember problémája maga az emberi lét. És az ember ott téved, hogy a boldogságát, a jelen megvalósítását csak és kizárólag tárgyakban, eszközökben véli megtalálni. Nem személy-személy között zajlik a kommunikáció, hanem személy és tárgy között. Legyen az pozíció, legyen az a pénz, legyen az a hatalom, legyen az az önérvényesítés, legyen az az én kép. De az ember alapvetően, ugye homo politicus, már Arisztotelész fogalmazta, ahol ne ijedjen meg a tisztelt hallgató, a politikus annyit jelent, közösségi létező. Ha az ember az Istennel szemben már elvágta a közösségiség minden kapcsát, és itt természetesen van egy kemény magazér, nagyon sok Krisztus hívő, aki ma is hitelesen éli a vallásosságát, de a nagy többség esetében ez ma már megszűnt, ezeknek a szempontja a mi oldalunkról olyan, mint egy darásfészek, de ebbe bele kell nyúlni. Meg kell az embert a darásfészek szerű ingatag és boldogtalan állapotában szólítani. Mindezt nem kritikusan, nem elítélőleg, nem előítélettel, hanem azt mondani neki, hogy barátom, Isten téged nagyon szeret. Én téged úgy fogadlak el, ahogy vagy, de kérlek, engedj engem, úgy éljek, ahogy az én lelkemben, az én Istenem működni akar. És a könyvemnek két fő része van. Az első részében a mindennapi életre, az opera, az irodalom világára térek ki. Nagyon jelentős szerepet szánok a magzati létnek ebben a könyvemben.
Itt álljunk meg egy szóra, mert hogy olyan jó, amikor készültünk a beszélgetésre, ugye előttem kicseréltük a gondolatainkat, és bennem annyira megragadott atyának az a mondata és gondolata, hogy az ember életének két fő mozzanata vagy momentuma van, az anyamében eltöltött 9 hónap, valamint az első 6 év.
Így igaz. Mi már kezdve az iskola tanítóitól, tanáraitól, professzori, bezárólag kész anyagot kapunk. És ma erről nem mindig gondolkodunk helyesen. De a 9 hónap az mindent visz. A jó Gárdonyi Gézának a titkos naplójára, amit éppen most van szerencsém átolvasni, és egy nagyon kedves Krisztus hívőtől megkaptam kölcsönbe, csodálatos, le nem tudtam tenni. Tudjuk, hogy a titkos naplót 1969-ben fejtették meg, tehát nem régen. És ebben írja Gárdonyi, hogy nagyon szeretek olyat írni, amikor az embert angyalként látom és tisztelem. Na most mikor angyal az ember? Mikor makulátlan? Amikor megfogan? A 9 pocak lakó hónap alatt. De hogy az maradjon, már ott is rá van utalva az anyára. És itt elnézést az apukáktól, férfiaktól, a 9 hónap során nagyon halvány, közvetett szerepe van az apának, közvetlen szimbiózisban élés van az anyának. És annak minden rezdülése, minden érzése, tápláléka, folyadéka, amit ő magához vesz, amiben ő él, az a mikrokörnyezet, amiben létezik, az mind azonnal a gyermek számára is valóság, tény, de facto, és ez lecsapódik az ő kicsi lelkén. Ugye a szakirodalom ezt úgy hívja, hogy tükörneuron állapot. Az első 6 év pedig, amikor a gyermek különösen 1-2 éves korára ráébred arra, hogy van egy aranyos mosolygó arc, van egy csodálatos kebel, ahol én mindig jól lakok, Van egy csodálatos szívdobogás, ahol én mindig megnyugszom, akkor is, ha jő a fogam, akkor is, ha fáj a fülecském, vagy éppen megcsípett egy kicsike szúnyogocska, és ez az anyai szív. De van egy esetlen, darabos, kérgesebb kezű tenyérpár, egy mélyebb hangú valaki, és ő képviseli számomra a világot, ami a veszély. És a mai apukák 2 éves kortól, igenis, például az, hogy elmennek egy fürdőbe a család, vigye be a gyereket a kis 40 centis vízbe, ismertesse meg vele, hogy ott már veszély van, megfelelően kell mindig az oxigén. Vagy dobja fel 40-szer a gyereket a levegőbe, a játszótéren úgy, hogy elkapja, és a gyerek a 10. után már nemhogy nem sír, azt fogja kiabálni, hogy még egyszer, még egyszer, még egyszer. Vagy tipikus példa, amikor megtanul a gyerek járni. Az anyuka azt mondja, jaj, ne fárasszuk tovább. Az apuka meg guggol, sasszézik hátra, és növeli a gyerek és a köztelevő távolságot. Párszor elesik a gyerek, hagyjuk, hagyjon fel. Tehát rájön a gyerek arra, hogy a szimbiózisba levő békés sziget, a pocaklakó védettség vége. Jön a nehéz kihívás, a struggle for life, harca létért, és ebben az apuka megtanítja arra, hogy van igenis adrenalin, aztán van ugye megfelelően tesztoszteron, ami a gyermekben is ki kell, hogy alakuljon, meg van életigenlő életösztön.
És miért pont ennyire fontos az első 6 év? Úgy általában azt halljuk, hogy az első 3 év, amikor még kialakul a személyiség, amíg változtatható, miért pont a 6 év?
Még nem rontja el a gyereket az iskola. Ugyanis az iskola csak és kizárólag oktat, és ezt mi elfelejtjük. A legdurvább, mikor azt hallom a egyházi iskolánkban is tenken a szülőktől, hát ez a dolguk, hogy megneveljék a gyerekem. Ez hazugság. Ma a szülők, megint tisztelet a kivétel, kényelmesek. Úgy gondolják, hogy beadom a gyereket a futószallagon, és 8 év múlva megkapom jó gyerekként. Nem. A gyereknek az IQ-ját tudom növelni, a gyereknek a világra való ránézését, világnézetét tudom színesíteni. Egyet nem tudok. A gyereknek az emotion kvóciensét, az érzelmi, műveltségi szintjét nem tudom fokozni. Mert az csak és kizárólag 2 ember, az édesanya és az édesapa, és az ő kettőjük közötti élettér, csúnya szó, de kimondom, élettér biztosítja. Ezek a gyökerek.
A gyökerek után pedig nagyon fontos fogalom a lelkiismeret fogalma, amely kulcsfontosságú az ön Darásfészek című művében és könyvében. Nagyon jól körbejárta ezt a témát, atya, és köszönjük szépen önnek, hogy Szókratész, Platón, Sigmund Freud gondolatait lefordítja a bonyolult gondolatok szintjéről az egyszerű gondolatok szintjére, és én nagyon örültem, hogy még Erich Fromm nevét is megtaláltam a tartalomjegyzékben, mert hogy az ő Szeretet művészete című könyve szerintem egy alapmű.
Alapmű. Így van. De ugyanez például egy Erik Erikson, egy Lawrence Kohlberg, hogy csak a nagy klasszikusokat említsem, és hát Carl Gustav Jung, ugye az én nagy kedvencem. Ma pedig, aki már ebbe a könyvben nem kapott szerepet, mert most bontakoztatja szárnyait, ugye Irving J. Yalom, az ő könyvei, számoló a Csíkszentmihályi Mihály könyvei, egyszerűen a teljes lubickolás a lélek terén. Valóban számomra a legszellemesebb, hogy mi is a lelkiismeret, hagy idézzem a Auschwitzot megjárt és rendkívül mélyen Isten hitten megmaradó kiváló logopterapeutát, logopterapeutaként vonult be a történelembe, mégpedig Viktor Emmanuel Frankl, aki azt mondja, hogy az embernek két köldök zsinórja van. Az egyiket a születéskor a szomatikust, a testit elvágják, de a lelkit, a spirituálist, a morálist soha, és ez a köldökzsinór bennünk láthatatlanná váltan a lelkiismeret, amely viszont, ha nem működik, az ember elkorcsosul, amorfá, torzá válik.
Nekem megütötte a fülemet, atya, hogy Dosztojevszkijt is kiemelte. Ő is egy példakép az ön számára. Miért?
Dosztojevszkij épp olyan darásfészek világban élt, mint mi, napjaink 21. századi embere. Az orosz irodalomban a 19. század az egy rendkívül színes irodalom volt. Ön esetében ugye nagyon sok hasonlóságot vélek felfedezni egy mai Krisztus hívő és az ő élete között. Mire gondolok? A egészséges naivitásunkra, hogy mi mai élő katolikus keresztény emberek a rosszal szemben naívak vagyunk. Tehát nem tudjuk elképzelni, hogy a rossz valóban győzedelmeskedjen végleg a jó fölött. És ez a helyes, hiszen bízzatok, mondja Jézus, én legyőztem a világot, vagy a Jelenések könyvében a sátán, a sárkány véglegesen a tüzes tóba pusztul majd el, és ma már ennek csak a próbálkozásait tapasztaljuk. Mindezt Dosztojevszkij a főhőseiben, de minden szereplőjében úgy érzékelteti, hogy drámát keres, de éppen az elesett, a bűnös emberben véli meglátni a bűnvánót. És a mai ember, legyen az Krisztus hívő vagy nem, azt kell megértetni önmagunkkal, mint hívővel, és a másikkal, akinek hite csorbult, hogy te nem akkor vagy hiteles ember, ha soha nem hibázol, mert ilyen nincs. Sőt, erről mondd le, sok ember azt mondja, hogy hát én, nekem nincs bűnöm. Nem folytatom ezt a gondolatot, de ismerős. Nincs bűntudatuk. Igenis legyen, de ne abban ragadj le, hogy te bűnös vagy, hanem hogy föl tudsz kelni, és megláttad a világ világosságát, mert megláthatod, mert van lelked. És egy Raskolnikov, egy Mishkin az ő műveiben, a nő alakjaiban épp úgy, igenis megjelenik úgy, mint akire szívünkből nem tudunk haragudni, és nem is szabad. Tehát az irgalmasság, az irgalmas megbocsájtás, és a mai világ és a Darásfészek című könyvem is remélem át fogja járni az tisztelt olvasók szívébe, lelkében azt, hogy egy kicsit én gyönyörködtetni is szeretnék, hogy lássátok meg, olvasó, hogy a Jóisten a bűnös embert ugyanúgy szereti, mert talán még több kegyelmet ad neki, mint neked, mert ő a századik bárány, akit ő megkeres, megtalál, vállára vesz, vérével lemos és visszahoz. És itt a Kegyelem című versre tudok gondolni, ugye, ami Reményik Sándornak a verse, hogy a vers végkicsengése, hogy akkor magától minden elcsitul, akkor magától minden gond és probléma megszűnik, amikor magától egyszer csak megjelenik az új gyümölcs,
és az utolsó szava a kegyelem.
A kegyelem. És ez a két könyvem ezt a kegyelmet próbálja sugallni, ezt szeretném átadni, amelyet voltak éppen alapvető arszpoétikámnak is érzek, hogy minden ember jó, mert minden embert a Jóisten nagyon jónak teremtett, találjunk vissza archetipusunkhoz, igazi énünkhöz, önképünkhöz, saját magunkhoz, és akkor gazdagabb lesz a családom, a baráti köröm, a nemzet, az egyház és az egyetemes világ.
A Darázsfészek című könyvét kiknek ajánlja elsősorban?
A türelmet kereső Krisztushívőknek, a csodálkozás kereső Krisztushívőknek. Említette Erzsébet, nagyon köszönöm. Én nagyon szeretem a bölcs idézeteket, mert ezek frappánsan megfogalmazzák azt, amit én jó magam meglehetősen konyha nyelven órákba tudnék csak kifejezni. Goethét idézném, aki azt mondja, hogy az embernek kettős feladata van. Rácsodálkozni arra, ami a világunkban megismerhető, és mélységesen tisztelni azt, ami titok marad. Nos, a rácsodálkozás, hogy Jézus Krisztus óta, a Szent Háromság kinyilvánítása óta milyen csodálatos minden ember, mennyi jóra, szépre, igazra képes, hiszen mi az ember görögül? Antroposz. Mit jelent a szó? An orao. Az a létező, aki fölfele néz, mert ott van a köldökzsinórom másik része, aki a kifejező forrásom nekem. Másrészt pedig, hogy csodálatosan szeretném ebben a könyvben megszólítani azokat, akik úgy érzik, hogy nincs felelősségünk afelé, hogy milyen a világunk. A környezetünket mi formáljuk, hogy kikkel barátkozom, kikkel töltök sok időt, kikre szánok sok időt, mennyire vagyok igényes, milyen könyvet olvasok, milyen újságot járatok, milyen tévéműsort nézek, az interneten mire fogok rákeresni. Mindez az embert, mint folyamatban élőt, mint az örök part felé evezőt vagy csónakázót alapvetően meghatározza, vagy visszatartja, vagy mint egy 200 lóerős motor a csónakban, a hajóban röpíti.
Akikben felkeltettük az érdeklődést, hogyan juthatnak hozzá ezekhez a könyvekhez?
Mivel magánkiadás, én ezt csak Erdőtelken fogom árulni, a Sekrestyében, de aki, szoktam mondani, igazán valamit meg akar szerezni, az meg tudja szerezni. Tehát legegyszerűbb, ha Erdőtelki plebánia telefonját megkeresi, vagy pedig személyesen a plebánián, vagy a templom Sekrestyében.
Nagyon sok mindenről beszéltünk, sok értékes gondolatot és tartalmas gondolatot megfogalmaztunk. Köszönöm szépen dr. Lengyel Gyula atyának, Erdőtelki plébánosnak a beszélgetést. Még egyszer ismételjük el, tehát a közelmúltban megjelent Lélekmorzsák és Darázsfészek című könyveiről beszélgettünk. Mindkét kötetet szeretettel ajánljuk a kedves hallgatók és érdeklődők figyelmébe.
Én köszönöm a lehetőséget és a nagyszerű kérdéseket. Isten segítsen ti, Erzsike.
Köszönöm szépen, kedves Gyula atya, a jó Isten áldását kívánom.
Amen.
Az elmúlt percekben dr. Lengyel Gyula Erdőtelki plébánossal beszélgettem, aki a közelmúltban 69 éves korában elhunyt. Ezzel a műsorral is emlékeztem ő rá. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária és Szent József szent nevében. Amen.
Thank you.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet